Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 40. adása, én Gály József vagyok.
Én Honfett Balázs vagyok.
Sziasztok, én Győri Zoltán vagyok.
És üdvözlünk, és Zoli újra itt!
Uhu. 40. adásban egy gyors visszaugrásra megtisztelt minket Győri Zoltán. Ugye akik régebb óta hallgatják a podcastet, azok tudják, hogy az első 20 adásban ugye ő volt a partnerem. Arra igen. Gondoltam, hogy a 40. adásra még egy ilyen, ha eljössz beugrani, és így örülök neki, hogy sikerült üdv neked itt. Hogy üdv neked újra itt.
Már üdvözlöm én. Igen, üdvözlök titeket is, és üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat. Nagyon jó itt lenni.
Mesélj magadról, hogy mi újság mostanság nálatok. Látom, mit játszunk, csoport is hízik most már. A YouTube-on hol tartotok? 14 ezernél? Vagy annél már nem? Nem tudom, most így nem néztem utána.
15-öt hagytuk el most. Tehát most YouTube-on a 15-öt hagytuk el.
Az
most
már azért nagyon szépen megy.
A Facebook csoport is nagyon-nagyon szépen megy, nagyon sokat dolgoznak az adminjaink, Réka és a kolléganők azért, hogy ez szép-szépen biztonságos keretek között ez itt tudjon cseperedni. Nagyon sokat teszünk fel tartalmat most YouTube-ra, mert alapvetően szezonban, tehát amikor ez az adás ez kimegy, az most november eleje közepe, és nagyon sok játék jelenik meg, ebből válogatunk, és igyekszünk nagyon sok tartalmat is készíteni minél színesebb formában. Nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy most hol tartunk, illetve hogy hova szeretnénk tovább menni, hogy nagyon sok ilyen tervezői rész van, és mindez család mellett, úgyhogy komoly időbeosztás mellett élünk.
Feleségem. Minden perc ki van számolva.
Picit, igen. Igen.
Hát... És az Instagram oldalatok is szépen növekszik, ha jól emlékszem, mert ezt tudom, hogy Réka felség területe elsősorban. De
abszolút. Így van. De foglalkozunk az Instagrammal is, mert elsősorban a közönségünk az 25 fölött, de egyre inkább izgalmas számunkra, ez pont két ilyen stratégiai irány, az egyik a gyerekjátékok felé való nyitás, értelemszerűen, mert a kisfiunk 3 éves, és van most már otthon erre igény, a másik pedig alapvetően a 18 pluszos felé való nyitás, ami Instagram, és ami új, még meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de foglalkozunk vele, az a TikTok, mert TikTokon nincs társasjátékos tartalom, és betettünk egy-két ilyen poén dolgot, és szeretnénk ennek is teret engedni, mert első látásra egy ilyen Jézusom területnek lehet eltűnő, de nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy olyan helyre vigyünk társasjátékot, ahol alapvetően még nem nagyon van, vagy nem nagyon egyértelmű.
A magyar nyelvű TikTokról beszélsz, vagy így általában a... Jó, oké. Okay. Amit pont megemlítek
A legszuperebb kiugró számaink is, az igazán nagy TikTokerekhez képest.
Általában a TikTok az egy ilyen 10-szeres szorzó, tehát ami YouTube-on egy 1 milliós nézettség, az a TikTokon 10 milliónál indul, tehát valami ilyesmi értékeket láttam. Ez nem tudom mennyire igaz.
Igen, hát még úgy tanuljuk ezt az egészet, hogy mitől tud érdekes lenni. Általában ilyen meglepetések érnek, hogy na, ez nagyon poén, ez egy pici-pici csinci hanggal, fényel megkomponálva, ez nagyon-nagyon fog menni, és kutyát nem érdekelte. Valamikor meg egy ilyen tényleg ilyen félváról, hát félig homályos, zűrzavaros videó kiment, és több 10 000-es megtekintés, ami nagyobb, mint bármelyik YouTube videónk.
Igen. Tehát így. Igen, ezt hallottam, hogy mondom, hogy TikTok az egy teljesen más dimenzió, rövidebb, igen, cserébe vadabb, tehát.
És ugye a TEDx-en is hirdettétek, hogy volt egy előadásotok, az mikor lesz nyilvános YouTube-on? Lehet, hogy mire kimegy ez az adás, már meg is tekinthető?
Hozzánk az info jutott el, hogy nagyjából mostanság, tehát ezen a hétvégén kezdik el feltöltögetni. Több előadásról van szó, hogy pontosan amilyenket mikor nem tudom, de bízom benne, hogy amikor a podcast hallgatók visszahallgatják a mostani beszélgetésünket, akkor már tudunk erre hivatkozást tenni.
Mi az előadás címe? Hogyan fogják megtalálni ezt a...
Újjászületés a játékban címmel tettük fel, alapvetően a lelki történetünk a társasjátékokkal kapcsolatban, hogy honnan indultunk, miért olyan nagyon fontos számunkra a társasjátékozás, és hogy most hol tartunk ebben, meg hogy mi a relevanciája most. Ez a TED-beszéd nagyon vicces, mert április környékén kezdtünk el ezzel foglalkozni, úgy voltunk, hogy írunk nekik, még a végén sikerült, és még a végén sikerült, és ez szép, hosszú felkészülési folyamat eredménye volt az. És azt hiszem, hogy a TEDx pályafutásában hasonló, mint az Eszeni kiállítás pályafutásában, ez volt az első online. Ez úgy nézett ki, hogy egy szép, nagy, üres teremben mondtuk fel. Uránia nagy kívban, ott volt a stáb, és nagyon jó fejek voltak a szervezők, mert minden székre oda tettek egy ilyen mosolygó, kinyomtatott fejecskét, aki hogy mégiscsak az az érzés jön az előadónak, hogy vannak is, őt nézik és izgulnak érte. Meghívhattunk pár barátot, de tényleg kb. 10-en nézték. Kellően távol egymástól magát a felvételt. és abból készült maga egyébként maga a videóanyag, ami nagyjából olyan 12 perc. És bízom benne, hogy hamarosan elérhető a nagy közönség számára is, és megnézhetik.
Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen, tehát ez ilyen kulisszatitok, hogy ilyen tök jó, hogy ilyen információkat megkaptunk a forgatásról, köszönjük szépen. Most gyorsan ránéztem, Spicy már 2572-dik, jól haladsz.
Itt megjegyezném, hogy szerintem a Spicy pont az a fajta játék, ami nem a BGG-n kell mérni a sikerét.
Egyébként hát, így van, mert ugye ez egy ilyen parti jellegű családi kártyajáték, tehát innentől kezdve, és mint múltkor megbeszéltük az alul és a túlértéket játékokon, nem valószínű, hogy beüti az ezret, mert a parti játékoknak ez nem szokott.
Hát mindig azt szoktam mondani,
abszolút.
Nézze meg az ember, hogy a robbanó cicák hol van BGG-n, és amúgy hogy teljesít, mint termék, vagy így a piaci elismertsége. Tehát, hogy az én jól mutatja, hogy a BGG még mindig egy kicsit egy ilyen alternatív univerzum, vagy egy ilyen párhuzamos valóság.
Hát fontos, hogy helyértékén kezeljük. Tehát én elsősorban, mint információ csokrot keresem fel, és naponta foglalkozom vele. Tudom, hogy a közönség egy picit más, mint az a közönség, akiknek mondjuk én készítek játékot. Tehát, hogy a célközönségem, aki nem tud a BGG létezéséről. Mindaz igen, főleg az igen esetében, és Dead Spice esetében is.
Tényleg a hónap, hanem az év híres srácok, láttátok az új BGG kezdőlapot?
Láttam. Igazából számomra irreleváns a kezdőlapon, sose töltöttem el sok időt. Sokan most panaszkodnak, engem annyira nem mozgatott meg, úgyhogy szerencsére nincs nekem vele bajom.
Mert azért mind a hárman használják engem. Szerint napi szinten a BGG-t, igaz? Nem mondok hülyeséget.
Nagyjából igen. Hát az a helyzet, hogy engem nem, én sose voltam a főoldalon, én mindig vagy játékot keresek rajta, vagy ugye a keresőim azok szét vannak ugye pakolva, tehát hogy amik a oldalakat rendszeresen nézegetek, azokat, mit tudom én, meg ugye fel vagyok iratkozva még mindig ugye a Climbers-re, úgyhogy innentől kezdve látom az új dolgokat, ami engem érdekel, azokat látom.
Tényleg, ezt Zolitól még nem kezdtem. Te hogyan használod a BGG-t? Mert én például szintén fel vagyok iratkozva egy csomó mindenre, és ugye van egy ilyen értesítések fül, mint a Facebookon, hogy ennyi új értesítése van, és egyből azt nyitom meg, és ott megyek végig a dolgokon.
Én nem nagyon vagyok feliratkozva semmire, én a 7G merére vagyok, arról szoktam így értesítést kapni, vagy mert érdekesnek találom olvasgatni a kollégáknak a gondolatait, ízlését, nagyon gondolatébresztő. Én is alapvetően játékokra keresek rá. De bérem egy játék nevét, megnézem az összefüggéseit, szerzőre keresek rá, esetleg kiadó munkásságára korábbi.
Tehát akkor ilyen enciklopédikusan használod, hogy fölcsapod, és amikor valami kérdésed van, akkor nézed meg az adott dolgot. Igen. Most, hogy megemlíted, hát 7G-merével kapcsolatban is vannak sajnos ilyen demotiváló hírek, ugye most már egy hónapja nincsen írás. Nem tudom, néztétek a listát, és már megy a diskurzus arról, hogy hogyan lehetne feléleszteni ezt a szerintem kiváló rovatot.
Én nagyon szerettem ezt a rovatot, ugye szerepeltünk benne aztán mind a hárman, és az a helyzet, hogy én azt éreztem, hogy ellaposodott. Most nem tudom, hogy mikor tájt, tehát hogy ilyen 55-60-65 körül, úgy éreztem már, hogy így nagyon-nagyon lassan, nagyon szenvedősen halad, és nem voltak érdekesek a kérdések, nem voltak érdekesek a kérdésre adott válaszok, és itt be kell vallanom, hogy én le is iratkoztam róla, mert igazából csak átfutottam már őket, amikor jött. Néha fölnézek rá, újra átfutom az egészet egybe, ilyen 4-5 ember, de mostanában nagyon nem aktívan figyelem a 7G-merét, nem tudom, egy ilyen pár hónapja. Sajnos. Azért viszont a BGG Climbers azt lelkesem, mert az minden héten, hogy azért, mert egy olyan dolgot mutat, hogy ugyan nem releváns, hogy mennyire megy föl valami, mert az a hype mérő inkább, viszont lehet ilyen eldugott dolgokat találni benne, meg mindig lehetett mosolyogni, hogy a Spice éppen ez a héten a hetedik legjobb volt a BGG Climberekben, például volt ilyen.
Tényleg a Spice ennyire így?
Spice volt fönn nagyon, nem is tudom, 3 vagy 4 egymás utáni héten fönn volt, úgyhogy ment szépen.
Heidelbergesek jó munkát végeznek, igaz, Zoli?
Nagyon-nagyon-nagyon szorgalmasak. Fontos nekik, igen. Hát rettetesen sok munkát beletettek abba a játékba, úgy.
Ti voltatok digitális eszemben?
Nem, én kihagytam. Viszont...
Ez sokat elmondom. Igen?
Viszont örültem neki, hogy megjelent végre magyarul a It's a Wonderful World, a szép új világ, előrendelés. Ha minden jól megy, ma játszom is vele, úgyhogy mi meglátjuk, hogy milyen élmény lesz.
Ó, igen, ez már lassan a hírek szekció, hogy a Reflexek kihozta ezt a 7 csodagyilkos, én ezt olvastam róla, hogy gyakorlatilag...
7 csodagyilkos?
Igen,
Igen. Hát igen, hogy ami játékélményt megad a hét csoda, azt a szép új világ sokkal-sokkal jobban tudja.
De ráadásul 1-5 fős, tehát ketten is játszhatunk. Úgyhogy ez engem kifejezetten motivál arra, hogy kipróbáljam, mert ha esetleg tényleg ez az opció megvan, ez engem nagyon fog érdekelni.
Ó, de érdekes dolog ez, hogy azt hiszem a legelőször ezzel, amikor a Devs-tevelősök csináltak egy ilyen nem reimplements, hanem hogy tehát lehet reimplements, amikor a hét játék, ami levált másik hét
igen,
játék.
Igen.
És hogy ez nagyon-nagyon gonosz felütés. Tehát alapul az egész, hogy én szeretem, amikor ezek elférnek egymás mellett. Tehát ez a mondok jobbat. Uh-huh. Tehát hogy én most játszottam a San Marco című játékkal. A San Marco egy 2000-es évek elejé Eleanor Moon-os olasz szigeteken többséget szerzünk című történet. Ilyen ajánlattételes. Tehát hasonló, mint a Hanami Kojin meg a Jolly és Roger csinál, hogy felhúzok lapokat, én csoportosítok, és a másik választ. Csak ezt így 3-4-en, és különféle klassz térre hatással levő kártyákat csoportosítok, és hogy a mai napig szerintem tök izgalmas ez a motivum, és nagyon-nagyon frissen tartja, de ennek kapcsolatban teszem az El Grande, azután rengeteg többségszerzős játék van, ettől még játszanék El Grande-t. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szépen öregszik.
Ez a különbség egyébként, hogy vannak olyanok, akik szépen öregszenek, vannak olyanok, akik kevésbé szépen öregszenek, és vannak, akik borzasztóan öregszenek. Egyébként például ez a nagyon érdekes, hogy mondjuk a Agricola kaverna, nagyon sok munkás lejegyzős rajongó azt mondja, hogy Agricolát már nem, tehát ha ilyen típusú igényre vágyik, akkor inkább kavernát játszik. De ez nem mindenkire igaz egyébként. Ezen kívül ott ugye a Splendor kütyük, fűszerútvonal, amit szintén mondogatnak, sőt, belekeverték ebbe az Azult is, tehát hogy ezt az irányt így megközelítik. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy van, ami elfér egymás mellett, van, amit valóban nem érzek, de miután gyűjtő vagyok, ezért nehezen adok el játékot.
Új megjelenése kapcsán nekem van egy ilyen elég nagy hírem, egy nagyon jól öregedő játékról. Mondd-e nektek bármit a Hansa Teutonica neve?
Igen.
Igen, és jön a Big Box, és magyarul jön, tehát ez egy nagyon örömteli dolog, hogy ne?
Én már előrendeltem.
Hát ha már itt tartunk, a Pursuit of Happiness-nek is jön állt a Big Box változata. Érdekes az is a játék, tehát hogyan oldod meg a munkás lehelyezős játékot tematikusan? Tehát nem tudom, ismertek a Pursuit of Happiness-t, amikor ilyen életutat viszel végig a karaktereddel. Úgyhogy az a lényeg a játéknak, hogy végig, tehát hogy van egy ember, akit te alakítasz, és ennek az életét a 10-es éveitől egészen a haláláig végigjátszod, és akinek a legtöbb pontja van a játék során, az nyer, úgymond, tehát akinek legtartalmasabb volt az élete.
És ez is magyarul fog jönni?
Nem, ez csak láttam, hogy Kickstarteren jön a Big Box, ez az Artipia Games-től, azt hiszem.
Ó, öreg Artipia.
Most, jó? Ami nem jelenik meg magyarul, de érdekes Big Box, az a Lorenzo Ül meg Nifiko Big Box.
Na.
Amivel kapcsolatban picit mondok, mert nekem az egyik kedvenc játékom, most hétvégén is játszottunk, most hétvége van, a napokban játszottunk, csak egyéni vállalkozóként gyakran nekem minden hétvége.
Igen.
És csak valamikor másoknak is, és van átfedés. Hogy érkezik a Lorenzo-ból is Big Box, ami szerintem egy ilyen jackpot, hogy jóval olcsóbban a teljes szettet egy olyan játékhoz, ami szerintem igazán kéri a kieget. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat ad egy plusz dimenziót az ötödik torony. Hogyha ismétek a Lorenzo-i Magnificót, ajánlom figyelmetekbe.
Hát hogyne, én nálatok játszottam, az egy nagy élmény volt.
Elképesztő királyjáték szerintem.
A baj, hogy nekem nem beszél hozzá a témája.
Hát annak nincs.
Big Box az érdekesnek tűnik, majd ránézek mindenképpen, hogy mik a lehetőségek vele. Shakespeare-t is várod már, hogy esetleg lesz egy új kiadása?
Hát nekem nagyon tetszik a mostani, és örülnék neki, hogyha lenne egy újabb kiadása, mert most ez Easter Games, ez hogy van, nincs, szerintem ők nem nagyon vannak, lehet, hogy felvásárolt őket az Asmod, és nem nagyon tesznek bele mást. Ez a nagyon érdekes, az a játékipar része, ez nagyon nem a nagy közönség számára érdekes információ, de hogy az Asmodi, mint a társasjáték világ Disney-e, érdekes játékoknak ad utat, akkor nekem nagyon kedves az Eggerspiel kiadó munkássága. Most két újdonságot vettem tőlük, hát viszonylag újdonság az Alma Mater, az ami újabb játék, illetve 2 éves a Blackout Hong Kong. Ezek szerintem kifejezetten parádés játékok, és hogy a Peter Egger, hogy is mondjam, után már nem nagyon. Tehát új logó, új dizájn, új piaci jelenlét, és nem nagyon az a tulajdonosi kör, ami már volt, nem nagyon az a terjesztés. Én egyébként örülök neki, hogy annak a Delta hozta a Mombassát, a Great Western Trail-t, a Chint, magyarul ezek szerint kifejezetten prima játékok, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó ízléssel játékot kiadóról van szó. Tehát ez Eggerspiel pedig ajánlom a hallgatók figyelmébe. Nem nagyon láttam náluk olyan játékot, ami jó, nem. Tehát hogyha van kiadó, hogy közel minden játéka izgalmas, szerintem az pont az Eggerspiel.
Ők azonnak egy róka logójuk, ugye? Egy ilyen Igen, itt igen. Pont nézek kettő játékot, ami nekem, ami Egerspilés, és pont nekem megvan, igen, úgyhogy...
Szerintem Zoli, lehet, hogy csak Alexander Pfistert szereted nagyon, mert hogy ugye az ő játékait hozza folyton az Egerspil. Hmm. Amiket említettél, az mind Alexander Pfister játékok, és most jelentettek be a legújabbat tőle, a Cloud Age. Nem tudom, belefutottatok-e
a... Hát, nekem a Coimbra is tetszett, az Alma Mater is nagyon adja. Hmm. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó az Alma Mater idei játék. Most beletettünk két partit, fuk, de okos. Picit-picit a Newton Lorenzo vonal Coimbra dizájnjával tetszett nagyon.
Józsi, neked van valami híred esetleg még? Megjelenésről, érdekességről?
Hát most... Eszenről. Az a helyzet, hogy ugye mondom, én Essen nem túl aktívan kell mesélni a Wonderful World-ot, mert az nekem annyira egy ilyen meglepetés volt, hogy jön magyarul, aztán hirtelen meg is jött magyarul, úgyhogy mindenféle most az a helyzet, hogy ilyen lemaradásomat próbálom pótolni, a rengeteg társasjátékot, amivel nem játszottam, azokat próbáljuk most betolni, ha minden igaz, akkor lehet, hogy ha ma nem is, de lesz Great Western Trail, Tournament and Camelot, tehát van egy pár játék, amivel mindenképpen kell játszanom, mert még nem játszottam vele. Olyan mennyiségű játékkal nem játszottam, hogy ez ijesztő.
Mondjuk, hogy meg nekem is nagyon-nagyon hosszú. Én még két dolgot gondoltam megemlíteni. Az egyik, hogy az a CG-nek volt két nagy bejelentése szemben, amikre érdemes odafigyelni. Az az egyik, ami engem micsoda? Olyan szinten hagyott hidegen. Lost Ruins of Karnak.
Tényleg. Wow, ez annattól megőrültem. Hát imádom, fú, titkon bízom benne, hogy bejelenti a game. Tehát, hogy fú.
Hát ilyen Indiana Jones-os, kalandozós, szuper. A munkás lehelyezést és paklépítést ötvöző.
Ó, már érdekel, de... mesélj!
Zoli mesélje, mert én tényleg csak így nagyon felületesen néztem rá, mert engem a másik CG játék sokkal jobban izgat.
Most nagyon-nagyon, igen, a másiknak nem jut eszembe a cím, egy ilyen nagyon hosszú azt a képpel dolgozni, vándorlós science fiction típusú játék. Nekem ebből a kettőből inkább az annak mind mechanizmusában, mind megvalósításában, doboz méretében nagy-nagy egészest is. Szerintem családi felsőt ígér tapasztalt játékosoknak, tehát nem érzem azt az ilyen heavy jelenlétet, mint a korokon át vállalásánál. Tehát nagyon érdekes, hogy szerintem a Czech Games Editionnek nagyon széles a merítése. Tehát nagyon belépő típusú játékoktól kezdve a szuper heavy gamerekig. Tehát, hogy jó, és tavaly nem éreztem a Czech Games Editionnél akkora nagy futást, most szerintem nagyon sokat dolgoztak ezzel a két játékkal. Kíváncsi vagyok mindkettőre, témájából, illetve hangulatából adódóan nekem valahogy az Arnak az, ami picit jobban város, bízom benne, hogy kap hazai kiadást.
Meglátjuk. A másik játék az Under Falling Skies
igen.
Címet viseli, és Thomas Ullier munkássága, azt kell róla tudni, hogy ez egy PNP játéknak indult, még tavalyi évben megnyerte a BGG-nek az ilyen 9-kártyás PNP kontesztjét. Abszolút otthonkinyomtatós szólójáték, csak szólóan játszható, tehát a CG kihoz egy olyan fedőnevek méretű dobozban egy olyan játékot, ami hivatalosan az van rajta a dobozon, hogy egy.
Én most láttam, szerintem... Warp valami volt, ami most a Warp Gate, vagy valami, ami most nagyon pörög szintén a Climbers, ami szintén egy szólójáték, és engem teljesen meglepett, hogy a szólójátékok új dimenziót nyitnak, hogy csak szóló. Tehát, hogy nem egy-kettő, vagy mit tudom én, hanem csak szóló, és akkor így, érdekes.
Gondoljátok el, milyen jó lehet az a játék, amit a CG bevállal úgy, hogy csak szóló.
Az a helyzet, és... hogy ugye a game-nek is megy most ugye ez a képregényes KJK könyvek, ezek a most nem is tudom milyen néven futnak, tehát innentől kezdve ez most hirtelen, ez most újra előjött. Nem lehet meg, hogy a CG is bevállal egy nagyobbat.
De amúgy az látható náluk, hogy ugye az a működésük, hogy minden évben két játékot hoznak ki, egy ilyen kis dobozosat, ilyen fedőnevek méretű dobozt, meg egy nagy dobozosat. Tavaly évben, 2019-ben ez a Letter Jam, el is felejtettem a magyar nevét, Zoli csinált erről a videót, titkos szavak.
Betűk. Szavak, nem?
Titkos szavak.
Szavak.
Nem titkos szavak. Szavak.
Szóval a Letter Jam volt meg a Sanctum, ami ugye a Diablo a társas játék, és idén az Under Falling Skies és a Arnak elveszett. Hogyan fordítanánk ezt szépen Lost Ruins-on?
Lost Ruins of Arnak.
Mindegy.
Elveszett romjai például.
Romjai, igen. Igen.
Tudod most hadd legyek ilyen predesztinátor, majd kitalálja a Game Club.
Pontosan. Igen. Na, és csak annyi az...
Igen, nagyon-nagyon megy most ez az egyhős vonal. A Blue Orange is hozzá ilyen pici dobozos változatban. Kameleó, de a Villageo. Kameleó érdekessége, hogy unokatal egyhős játék, megolvasztja az agyam. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kis kamilan pakolgató, ki legyeket teszik. Akkor a Villageo pedig egymásra kell pakolgatni a városlap, hogy álljon a város. De ez a Coffee Roaster is viszonylag nagyobb ez a DLP-nek a egy nagyobb szabású, csak egy időjátszható játék. De tényleg érdekes, hogy nincs kompromisszum, mint az Onirim esetében, hogy egy-kettő, és kettő is viszonylag működik, egy alapvetően egyfőre optimalizált játék. Nem, egyfős, old meg. Érdekel, akkor...
Magadnak veszed legalább egy az elődje, hogy nem kell partnert találni hozzá.
És egyébként úgy tudnám összefoglalni az Underfall in Skies-t egy önmondatban, hogy a Space Invaders szatásos játék. Tudjátok, amikor jön a nagyon okosan egy ilyen Gunshunk levőre emlékeztető kocka mechanizmusra, hogy dobsz öt kockával, és azokat kell ügyesen allokálnod, hogy megfelelő dolgok történjenek, szóval.
Ebből a szempontból neki a nagy kedvenc, most nagyon kíváncsi vagyok, hogy eljut, hogy hozzám is eljut-e, ez a flipper játék, a Roll and Write-os flipper játék, nem is tudom már mi a neve.
Super 8 Pinball.
Az, igen. Az
Engelstein játéka. Ugye az ő neve onnan lehet ismerős, hogy írt egy ilyen vaskos almanakot a játékmechanizmusokról, amit minden játéktervezőnek a figyelmébe ajánlok. Nagyon vicces, hogy a Zoli, amikor csinál videókat a mechanikákról, az ő ikonográfiát használja a videókban, abból a könyvből emelitek át.
Igen.
Nekem meg sajnos nem sikerült ez a könyvhöz hozzájutnom, viszont én olyas módon én is írok a játékmechanikákról, próbálok odafigyelni arra, hogy ne azt, amit Zoli éppen múlt héten mutatott be, mert én meg a Yen magazinban írok, cikkeket a játékmechanikákról, úgyhogy legutolsó a Variable Player Power volt pont.
Szóval kedves hallgatók, hogyha olvasni szeretnétek a játékmechanikákról, a Yen magazinban Józsit olvassátok, ha pedig videót nézni róla, akkor amit játszunk, Zolit nézzétek. Ez a konklúzió, szerintem meg is.
Izgalmas, hiszem, ez egy fontos misszió, hogy történjen beszélgetés, mert azt érzem, hogy a BGG-n is pontokon ez változik. Meg egy csomó kérdéses dolog van benne meg, hogy mikor fogalmaznak meg egy mechanikát. Tehát szerintem itt fontos, hogy előtt történjen párbeszéd, mert nem érzem ilyen dogmatikusnak, hogy ez erről ezt kell gondolni. Tehát egy csomószor szerintem lehet vita alap, hogy a Variable Player Powers az most akkor pontosan, hogy ez most az, vagy ez nem az, vagy mit tudom, hétcsoda párbajban, akkor most az honnantól az, vagy mikortól az, vagy hogy tudatosan azzal kezdődik el. Tehát szerintem izgalmas, amikor szabálytalanságokat, vagy anomáliákat próbálunk meg definiálni. Tehát szerintem tök jó, amikor gondolatébresztés és párbeszéd történik ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon hálásodik az írásaidért, Józsi, ez tök jó.
Abszolút egyetértek egyébként. Hát én meg a videóidért, mert így nagyon érdekes, hogy ezt vizuális... Egy csomó mindent nem lehet egy újságban megmutatni, ezt vizuálisan viszont annál könnyebb. Tehát ebből a szempontból én is értékelem ezt. Egyébként pont a Variable Player Power-rel kapcsolatban csak három mondat, hogy az aszimmetrikus vs. VPP probléma, tehát hogy mi számít aszimmetrikusnak, és mi számít egyedi játékos képességnek, ez egy nagyon jól elhatárolható, szerintem elég jól elhatárolható dolog, és erről le is írtam pár mondatot, hogy azért ez nem ugyanaz egy aszimmetrikus játék, mint egy ilyen libák és róka és libák, vagy mint egy Twilight Imperiumban, ahogy mindenki más faji képességekkel rendelkezik, ez teljesen más hatást ad.
Ez azért is érdekes egyébként, csak gyorsan reflektálok, hogy mert az aszimmetrikus játékmenet az nem játékmechanika elvileg, tehát nincsen benne ebben az enciklopédiában, ha megnézitek.
Egyébként most a BGG is változtatott, nem tudom, a legutolsó frissítését, most a legutolsó előtti frissítéskor, ugye a 48 vagy 50 valamennyi, lehet 58 mechanikát átcsoportosították, és most már egy ilyen folyamatosan növekvő játékmechanikai koncepció van, egyre több és több új mechanika pakolódik így gyakorlatilag bele. Kicsit ilyen fura is lett tőle nekem, de végül is ez is valamennyire változik.
Hogy szerintem tök fontos, hogy egy csomó részével ne értsünk egyet, vagy történjen plusz gondolat nekem, hogy egy kalap alá van véve a dice, bag és pool building, ez nekem nagyon fura, még a dice meg a bag buildinget azt mondom, hogy oké, de a pool building, hogy jött a másik kettő mellé, nekem, hát téged, hova tegyelek el, gyere velünk, tehát így nem... Simán, tudnék amellett érvelni, és nem feltétlen most van erre a tér meg az idő, hogy ezt megterjem, de hogy szerintem tök fontos, hogy abban a rengeteg mechanizmusban történjen gondolat, vagy szülessenek érve gondolatok.
Ez a játékmechanikás beszélgetés, hogy az egyikötök ír, a másikótok pedig videóz róla, nagyon jól kapcsolódik a mai adás fő beszélgetős témájához, a társasjáték médiához, hogy hogyan fogyasztunk társasjátékokról előállított tartalmat gyakorlatilag. Ugye akár gamerként, akár társasjáték rajongóként, ugye milyen videókat, podcastokat, írásokat nézünk, és hogy ez hogyan csapódik le a mi életünkben. Ugye szokták azt mondani, ez a gamer, aki többet foglalkozik a játékokkal, mint amit játszik vele. És ez nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ugye mindannyian tartalom előállítók vagyunk. Ez a podcast is most gyakorlatilag egy ilyen társasjátékos tartalom, úgyhogy szerintem ez a legmetább téma, amiről tudnánk valahogy is beszélgetni. Ez ilyen felütésként, hogy ti kiket néztek, megolvastok, akik nem... Vagy például visszanézitek a saját magatokat.
Hát kezdem én. A tabletalkot, amikor ugye én vágom meg a hang, ugye itt csak hang van, nincs videó, én általában csak akkor hallgatom vissza, amikor megvágom, utána már nem szoktam saját magamat visszahallgatni. Néha-néha belehallgatok, de szerintem összesen nem töltöttem 15 percet a saját adásaim visszahallgatásával az elmúlt 2-3 évben. Amit én nézek, én Dice Tavert nézek, sajnos ugye a Sam Healy távozása után már kevésbé érdekel a Dice Tower, mert nekem ő volt a kedvencem, de azért hozzáteszem, hogy az újoncok, tehát a Roy Kennedy, Mike Delisio is nagyon szimpatikus volt a legutolsó top 100-ban, meg amikor időnként részt vesznek, Dice Tower csoportban is Facebookon fönn vagyok, tehát én őket szoktam főleg nézni, illetve a magyar bloggereket, mármint a írott bloggereket szoktam olvasni, ugye a Tóth Tamásnak a Egy társasjátékos naplója, nem tudom felsorolni az összeset, de többet is olvastam én is.
Zoli, te kiket nézel? Hogy hallgatsz, vagy olvasol?
Sokakat, szakmámból adódóan is, tehát én most már inkább főállásban, amit játszunkkal foglalkozom, és azokat, akik inspiráltak arra, hogy ez elkészüljön, igyekszem Magyarországon mindenkit, igyekszem napra készül lenni mindenkivel kapcsolatban, hogy ki milyen irányban indul el, mivel foglalkozik. Megpróbálok ilyen általánosságban nagy összefoglalókat. Én nagyon szeretem, amikor van konkrétan egy személyiség, egy arc, valaki, akin keresztül tudok csatlakozni egy játékhoz. Nekem nagyon fontos Paul Grogan, ő a Gaming Rule-t csinálja egyébként, és nagyon sokszor csinál review-kat is, nagyon szeretem a gondolatait, észrevételeit, a stílusát, bár ő nagyon brit, és ennek megfelelően meglehetősen kimért, de alapvetően nagyon tetszik az alázat és szeretet, ami a játékok felé van. Tehát én Paul Grogant nagyon szeretem, ezért ez ilyen szuper személyes. Akkor akivel nagyon megyek, az a Dice Tower csapatból a Z, bár ő, tehát valószínűleg életben nem tudnék vele mit kezdeni, nem szívesen beszélgetnék vele, viszont az ő észrevételeit is, meg a tónusát valamiért én nagyon kedvelem. Nagyon tetszett, amikor ő szabályt tanít, hogy rögtön egy picit működésbe is hoz játékot, és a saját videókban is ezt így pontokon szeretem megjeleníteni, hogy nem csak szabályokról beszél, hanem egy picit be is indít, és lép a játékosok helyett, és hogy minthogyha működés közben is látnánk játékot. És bele kapcsolatban csúszok rá leginkább a tanítókra. Én nagyon szeretem a Game in a Nutshell sorozatot, a kimondhatatlan nevű emberkével, ő komplexebb játékok How to Play videóját készíti. Igazából szerintem a játékszabályt olvassa fel képekkel tarkítva, ez a Game in a Nutshell. Nagyon-nagyon megmosolyogtató vicces az akcentus, tehát így önakaratán kívül nagyon jókat mulatok egyébként. Azt hiszem, hogy ilyen keletiesebb, ilyen orosz, lehet, hogy tévedek származású emberket tanít szabályokat, mert egy csomószor Rodney Smith-szel nagyon nehezen megyek. Tehát nekem a How to Play csatorna bár nagyon fontos, és játékszabály tanítás tekintetében az egyik legnagyobb cím. Nekem pontokon sok, tehát és alapvetően ez ilyen stílus kérdés, ilyen nagyon-nagyon-nagyon csillivilli történet, tehát nekem azért meghittebb szabálytanítás az sokkal jobban megy. Akkor nagyon sokszor nézek John Getz Games végigjátszásokat, mert ott is játék közben többet tanulok meg egy játékról, mint hogyha csak a szabályokat tanulnám meg. Most tanultam a Blackout Hong Kongot nem szabályból, videóból, és nekem nagyon tetszett az ő végigjátszása, hogy érvel is, hogy ő azért lép, ezért fontos, figyeljünk arra, bár a szabály nem tér ki rá, tehát hogy pici tippeket, trükköket, tehát hogyha úgy tanulnék játékot, hogy ott egy nagymester, és akkor mellé ülhetek, és nézem, ahogy játszik. És nagyon-nagyon hihetetlen módon inspiráló. A nagyon mainstreamek közül a Shut Up and Sit Down-ék észrevételi konvenciómentessége az, ami még szerintem nagyon gondolatébresztő, őket is nagyon szeretem. Rádogott az utóbbi időben kevéssé, nagyon-nagyon sokat fejlődött magához képest, tehát a kézben tartott rángatózó kamerához képest, hogy sokkal komolyabb technikaparáttal és tábbal dolgozik, tehát a csomó Rádó videóban már nem is ő van. Szerintem ő is nagyon-nagyon-nagyon fontos, de hát a Dice Tower fő vonalat is. Tehát például tegnap jelent meg a videófelvételihez időzítve, tegnap jelent meg például a Bees című játékról egy bemutató, és akkor azon kattintottam rá, néztem meg, hogy mi ez egyáltalán, mert számomra nagyon fontos, hogy ilyen általános valami képet kapjak arról, amit nem marketingesek készítenek, hanem alapvetően egy fogyasztó, vagy egy ilyen reviewer fogyasztó, hogy pontosan mi ez a játék, mi van a dobozban, mit veszek meg, mit érdemes tudni, hogy indul be a játék, és pár gondolat. Tehát nekem nagyon fontos maga az ember, illetve a mögötte lévő habitus. Ami érdekes, hogy nem nagyon van az általam követett csatornákon női tartalomgyártó, pedig egyébként szívesen mennék vele. Vannak németek, akik angolul beszélnek, de hogy nagyon-nagyon sokan készítenek így tartalmat. A Dice Tower csapatból a hölgyekre nagyon-nagyon kevéssé találok rá. nem tudom, ez mennyire szemponti, de alapvetően a külföldieket, hogyha külföldieket vizsgálok, akkor leginkább ők azok, akik, hogyha készít tartalmat, akkor rögtön megyek is vele.
És akkor csak videókat nézel?
Alapvetően én videózom, igen, mert a műfajom is az, hogy videós tartalmat készítek, ez a fő, bár most fogok egy-két cikket is írni, de ahogy említetted, az egy társasos naplóját igen, illetve hogy egyre többen írnak, amit játszó csoporton belül, és picit ilyen terjedelmesebb beszámolót egy-egy játékról, aminek nagyon örülök, és szerintem kifejezetten parádés, amikor lehet vele egyetérteni, nem egyetérteni, lehet vele menni, vagy éppen nem. Szerintem nagyon-nagyon jó, hogy egyre többeknek igénye terjedelmesebb gondolat füzért alkotni egy játékról. Tök jó.
És visszanézed, amit játszunk videókat? Publikálás
Igen, után? Ez nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdek innoválni valami gondolatot, esetleg egy technikai megoldást, és hogy a létjogosultságát igazolja egy csomószor egy korábbi tartalomban, annak a hiánya. Mondok egy példát, hogy az utóbbi időben nekem rettetesen fontos az, hogy iszonyatos mennyiségű kép jelenjen meg. Jó, én most nagyon soknak tartom, de lehet, hogy két év múlva még ezt is kevésnek fogom tartani, hogy vannak korábbi tartalmak, amikor beszélek egy játékról, és nagyon-nagyon gyenge arányban érzem most legalábbis ahhoz a videóhoz képest a képi megvalósít, hogy megmutattam konkrétan, hogy miről beszélek. És tehát most ez nekem nagyon jelentőségű.
Ugye van elfelejtettem a Tibornak a vezeték nevét, a Cinematic Board Game, ugye ő kapta meg azt a Marvel United bemutatóján kritikának, hogy miért csak az ő feje látszódik végig a videóban, amíg beszél, és miért nem mutogat komponenseket. Erre gondolsz most, hogy amikor beszélsz a játékról?
Tehát ő szerintem nagyon-nagyon erős a kedv csinálásban, meg hogy a címe is az, hogy először megkeresi, hogy ebből hogy tud film születni. Tehát Tibor, ő a filmiparban nagyon-nagyon komolyan érdekelt volt, van. Ő nagyon-nagyon sokat mozgott így profi film körül, és őt nagyon-nagyon érdekli a játéktér hangulata, a komponensek hangulata. Tehát amit ő az Imaginariumból csinált, hát az valami eszeveszett. Hogy ő szerintem ő nagyon-nagyon más. Más műfajt, tehát ő műfajt alkot. Ő egy olyan dolgot kezdett el csinálni, amit szerintem nem feltétlen szerencsés begravitálni egy csomó meglévőhöz. Tehát ő nagyon-nagyon independent, nagyon sajátos alkotó, aki nagyon más oldalról közelít, és amint megpróbáljuk hasonlítgatni, hát ez lehetne ilyenebb, olyanabb, nem feltétlen jó. Ő úgy osztotta fel a videóit, ez spekulációt, nem beszélgettem vele erről, de egyébként közeli címorán egy csomószor szoktunk játszani, hogy készít egy ilyen videós hangulatot, hogy ő ilyennek látta, hogyha film lenne ez a játék, akkor ő így képzelni el, utána pedig elmond pár gondolatot erről a játékról. Hogy mégse csak az adott videó lógjon a levegőben, hanem rögtön legyen kísérve egy-két dologgal. De nagyon-nagyon fontos, és szerintem hihetetlen izgalmas szín ő a hazai videókészítő palettáján.
Hát az biztos, mert hogy gyakorlatilag ez a fajta élmény, ez nincs, ez talán Lajos ellenpontjaként tudom mondani, ugye a kocka el van vetve, aki ugye gyakorlatilag egy ilyen száraz eurós hatást kelt, ehhez képest ugye ez meg egy ilyen full ameris élmény jellegű videó élményt ad. Tehát ebből a szempontból teljesen igazad van, hogy ez az a vonal, ez eddig nem nagyon volt képviselve.
Én nagyon szeretem Lajosnak ezt a függetlenségét, tehát ő is nagyon-nagyon független, konvenciómentes alkotó. Ő nem beszabályozott véleménnyel. Tehát, hogyha valaki van, aki nem a fősodorral megy a vélemény tekintetében, az pont Lajos. És szerintem izgalmas. Általában, amikor egy ilyen játékról készít tartalmat, akkor általában a vélemény részre szoktam ugrani. Inkább az érdekel, hogy ő mit látott, meg mit nem, és hogy tetszik, hogy ő nagyon autonóm. Én Lajost követem egyébként.
Autonóm és autentikus.
Igen.
Én Dice Tower videót csak úgy nézek meg, hogy csak Final Thoughts. Nekem ne tanítsa meg a játékot, nem érdekel, hogy néz ki a komponens, és kifejezetten hárlóton valattal, amikor egyébként oda dobálnak az asztalra egy csomó komponens.
Az kemény, igen. Egyébként, meg amikor végén rácsap, az is jó.
Igen. Egyébként a Rodney Smithről jut eszembe, hogy én szeretem az ő magyarázatát, mert ő eléggé megtanult már szabályt magyarázni, de természetesen Szekeres Feri a kedvencem. Tehát jó, most D3 Meeples újra egy kicsit feltámad, sőt úgy néz ki, szabálymagyarázatok is vannak, köszönjük Feri, innen is, és az a helyzet, hogy az a megnyugtató hang, ahogy a Feri beszél az ő videóiban, hát évek múltán is hatalmas élmény. Tehát azt én nagyon szeretem, hogy nem látszik az arca, de ahogy magyaráz, az egy ilyen megnyugtató, egy ilyen zen élményt ad, miközben a szabályokat tanulod.
Hát ugye a Feri is egy pedagógus.
Igen,
tehát, hogy ő,
de akkor is.
Igen, ő szó minden értelmében. És visszatérve a nemzetközékre egyrészt, nagyon sok egyébként női, meg ilyen people of color content creator van már, akik tök jó tartalmat gyártanak, meg az egyik ilyen nekem kedvenc videósom, én már nagyon a rövid formátumok felé megyek, a Streaming Board Game Új-Zélandról két ilyen nagy darab hapsit csinálja, de hogy ők meg azért ilyen nagyon izgalmasak, mert nagyon a maori kultúrát egyébként így beleviszik a adásukban, tudom én, a maori nyelven köszönnek be a videókban, meg hasonló. És hát nem utolsó sorban egyébként pont meg fog jelenni a 3 Minute Board Game-es arcnak a GMT P500-as játéka van éppen, coin játéka van előrendelésben, nyilván marsos, mi más lenne. És a másik ilyen rövid formátumú content creator, akit nagyon bírok, ő TikTokra csinálja eredetileg a contentjét, ez pont azt akartam mondani, amikor mondtad, hogy Zoli, hogy nincsen TikTokon tartalom, az pedig a Board Games in a Minute. Tehát eljutottunk odaig, hogy a új-zélandi kolléga elkezdte 3 percben összefoglalni a játékokat, és utána szarasszál meg levitte ezt 1 percre. És akkor képzeljétek le azt, amikor Trickerjont elmondják 1 percben.
Most ugye, meg... tehát Csirke Józsi a Game of Scura csatornán csinálja ezeket az 1 perces videókat, és darálja be fel, nem tudom, mennyinél tart. Tehát elég komoly szem, mert 80-90-nél, vagy ott még nem tudom, de az eléggé előhalad már vele.
Jaj. Mert én ebben vagyok nagyon ilyen lemaradva, hogy pont Csibuttokra néznem kellene, meg követnem kellene, de őt valami nekem így kimaradt a szúrásból. Zoli, akkor te őt is? Mondtad, hogy aki magyar, azt...
Persze. Fontos. Most nem jut eszembe, de pedig hivatalból tudnom kéne, hogy a kis csajok, akik játékokról beszélnek, akkor a draftot szoktam nézni. A Game of Score is szerintem nagyon-nagyon jó formátum. Nagyon-nagyon jó, hogy ezzel könyvtárat épít a Csibu, hogy meglehetősen széles körben. Tehát a cél az, hogyha valaki beírja a YouTube-ra az adott játékot, akkor nem csak angol nyelvű tartalom, hanem magyar nyelvű tartalom is jelenjen meg az emberkék előtt. Tehát én alapvetően a Csibónak azokat a tartalmait, amikor ő konkrétan látszik, és látom őt, a gesztusait, én picit könnyebben megyek ezzel a műfajra, de szuper szubjektív.
És annó te akkor Dice Tower alapján választottad a Mit játszunknak a formátumát? Tehát, hogy szerintem ebben nincsen, tehát ez egy ilyen, én mindig ki szoktam mondani a podcast kapcsán is, hogy szerintem nem gond kimondani azt, hogy van egy ilyen jó példa, amit követni igyekszel. Ugyanúgy a Farmville Geeks is úgy indult el, hogy a Máta Dávid egy-egyben megmondta, hogy van a Will Witton a tabletoppal, ahogy a híres embereket hívott meg játszani, és ő azt lemásolja egy-egyben magyar youtuberekkel. Tehát, hogy működik, és a Farmville Geeks működik a saját közönségének, a saját stílusában, sikeres projektnek mondhatjuk itthon a társasjáték színában. Ugyanúgy, ahogy a Mit játszunk is egy nagyon sikeres társasjáték média projekt. Tehát akkor azért nekem úgy tűnik, hogy az, hogy veszünk egy külföldi formátumot. Tudjátok, mint amikor a kereskedelmi tévék megcsinálják a magyar Survivort.
Igen.
Az egy ilyen, az egy úgy tűnik, hogy működik.
Nekünk ez nem feltétlen kimondott, meg az első jó pár tartalmunk alapvetően humorosnak indult, ilyen 7 az, 7 amaz, tehát a legeleje, ott nem volt konkrétan így. Előzetes példakép, biztos volt akkor már Satepen Szidnám, aki alapvetően egy játékról próbált meg humoros helyzeteket teremteni, vagy beszélgetek róla, de a legeleje az nem olyan, hogy na, én magyarul szeretném csinálni azt, amit. És akkor már volt egy-kettő magyar videós, aki csinált különféle tartalmakat, szabálymagyarázókat, és később jött az igény, hogy jó, akkor készen egy adott játékról tartalom. És nyilvánvalóan történt inspiráció külföldről, de nem így egy az egyben. Tehát hogy nem volt az, hogy na, Ctrl-C, Ctrl-V, átemelek egy bevált struktúrát, az biztos, hogy hatással volt rám az addig megtekintett és általán beváltnak érzett forma. Alapvetően szeretem azt, hogy történik egy pici kommunikáció arról, ami főleg a maga a szerkezete, az Dice Tower-ös, de nem csak a Dice Tower-re jellemző, de nagyon sokakra, tehát nagyon-nagyon sokan használják, ezzel beszéljük egy picit, mi ez. Gyorsan ismerkedjük meg a szabályok, utána pedig történik egy beszélgetés. És ezeknek az aránya egyébként változhat. Tehát például, amikor a Huni csinálta a játszma.ro-t, ő nagyobb arányban tette a játékot fókuszba, tehát a arányaiban, amikor a videót készített egy játékról, akkor főleg a játék volt benne, de az elején látható volt az arc, és a végén pedig egy pici véleményező, hogy miért szereti, miért tartja fontosnak, miért izgalmas, és hogy rajta keresztül történt ez. Csak ott a játék jelenléte, és csak is a játék jelenléte a videóban volt nagyobb szereplő, mondjuk 80%.
És akkor eljutunk odáig, hogy vannak azok a műfajok, vagy azok a formátumok, amikor a végigjátszás, mint formátum. Na szerintem az még egy ilyen, akit én külföldön követek, és hogyha játékot akarok tanulni, nekem egy ilyen standard. Említettétek a Watch It Play-et, Rodney Smith, ő gyakorlatilag ő már azért standard, mert együttműködéssel lépett a BGG-vel, és ugye az ő videói már hivatalosan ott vannak egy játéknak a BGG adatlapján. Ez ilyen elképesztő monopól helyzet. Tehát innentől kezdve, hogyha te békés közönségre fókuszálsz, akkor el kell vinned a játékodat a Rocky Smith-hez, hogy csinálják róla a videót, nincsen alternatívád. Ugye van neki az angol, kicsit szorongó alternatívája Paul Grogan, mert hogy nagyon szeretem Paul Grogant, meg volt is vele már személyesen dolgom. Ő ugye valahogy azért azt a kanadai, neki kevesebbszer van olyan lazda kanadai mosoly az arcán, mint a Rodney Smith-nek. Tehát, hogy ő kicsit érzek benne valami fajta feszültséget, nem? Kicsit ilyen...
Hát ő nem showman. Hi, I'm Rodney Smith, and this is how to play.
Watch it play.
Hi, I'm Paul Grogan, and this is Gaming Rules. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon más. Az egyik inkább extra, a másik intro.
Egyébként ez is egy nagyon érdekes, hogy Magyarországon is van egyébként például végjátszós csatorna. Több, hát ugye egyrészt ti is csináltatok, Zoli, egy pár ilyen videót. Másrészt van egy magyar család, akik így most a pandémia idején kezdtek el videózgatni, és most így szépen jönnek fölfele, már most tudom, 500 körüli feliratkozóval. Ugye ez a Board Gamer Lab, ahol ugye egy család gyakorlatilag játékai a két lányukkal játszogatnak.
Ezt említetted Zoli korábban is, amikor a kis...
Igen, amikor, a lányok mutatják be a játékot. Lehet, hogy az ugyanaz, igen, az elképzelhető. Én is ugye most...
Nem, más.
Ez másik? Szóval lényeg az, hogy van egy család, és ők szoktak játszani négyen, és erről csináltak videókat, és most is szépen így jönnek felfele ők is. Ez a Board Gamer Lab.
Alapvetően hálás vagyok mindenkinek, aki tartalmat készít, mert hogyha eljut olyan emberhez, akihez más nem jutna el, aki tartalmat készít, és behozza a társasjátékozás világában, a szuper. Tehát szerintem nagyon-nagyon hasznos, hogyha sokan sokféleképpen készítenek tartalmat. Jusson el minél többekhez a társasjáték. Igyekszem kollégaként tekinteni rájuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasonló a kultúrmisszió, csak mindenki a maga megfejtése alapján. És nem feltétlenül tartom szerencsésnek összehasonlítani őket, hogy mit tudom én, engem a Funded Geeks-el, vagy Szekeres Felivel, vagy éppen a Gamebox-kurával, mindenki a maga megfejtése szerint, és a maga sajátosságainak megfelelően.
Szeretnék tőled kérdezni egy dolgot. Mi lett a Metabros történeted? Négy rész után így elfáradt.
Igen, itt alapvetően, amikor elindult ez az egész történet, akkor volt ilyen szponzorációs keresés, ami most így, pláne az ilyen pandémiás szigorításokat nagyon nehezen tudtuk összehozni ezeket az alkalmakat, hogy a Parakovácsnak is, nekem is, meg konkrétan a stábnak is jó legyen, illetve hogy a Metabro vezetőség részéről nem haladt olyan ütemben a projekt, ahogy ők azt szerették volna, úgyhogy egy ilyen stratégiai átgondolást szeretnének most eszközölni, és jövő tavasszal meglátjuk, hogy hol lesz, mint lesz.
Na, jó, akkor szerintem nem kukából került a projekt, hanem csak posztpónolták. Nagyon jó, ez jó.
Hibernációban van.
Így. Nem volt, nem, egész jó részek voltak, meg megnéztem őket, úgyhogy...
Nagyon az volt a koncepció, hogy szuper társasjáték érintetlen embereknek szóljon ez az egész, hogy ott nagyon-nagyon nem a meglévő gamer közösséghez történjen adás, hanem nagyon-nagyon a Para Kovács, illetve az ő követői próbáltuk megszólítani.
Egyébként...
Aki nagyon nem társasjátékos.
Világos.
Micsoda? Nagyon nem, vagy nagyon nagy?
Nagyon nem.
Nagyon nem.
Egyébként, ha már podcast, akkor ugye itt a Gamerfészek ugye minden kedden a Game Club, ugye most ők elég aktívan ráálltak erre, és egész jó munkát végeznek, ugye ráadásul ugye nekem nagyon szimpatikus, hogy lehet kommentelni, tehát hogy van interakció. Ugye nekünk ez a tabletopnak a legnagyobb hátránya, hogy ugye nem live, tehát innentől ezzel nem tudunk belevinni. Lehetséges, hogy később majd azt is kipróbáljuk, hogy milyen, amikor ezt live-ba csináljuk, de lényeg az, hogy azt a Game Club podcastjében nagyon jól lehet látni, hogy lehet írogatni kommenteket, válaszolnak rá, reagálnak rá, ez nagyon pozitív.
Ilyen szempontból a Game Club mindig is erős volt a tartalomgyártásban, mert ők nekik nagyon komoly videó könyvtárok is van a játékaikhoz. Szabálymagyarázóktól kezdve bemutató videókon át ők, ugye talán még saját stúdiók is van, ahol ezeket felveszik. Még egy külföldi tartalomgyártó, akinek nem látom itthon a magyar megfelelőjét, vagy aki, főleg egyébként inspirációról gondoltam beszélni, szóval, hogy ugye amikor tartalmat fogyasztasz, akkor inspirálódsz, vagy legalábbis nekem nagyon-nagyon ilyen felemelkedett, vagy ilyen. Ugye a társasjáték iránti lelkesedés, azokat a tartalomgyártókat szeretem, akik a saját társasjáték rajongásomat fel tudják tüzelni. Tehát akik ugye így adnak valami pluszt, hogy érdekel egy játék, és akkor még jobban belobbantsák, bekatalizálják azt a fajta érdeklődésemet. És a Heavy Card volt az, ami nagyon érdekes dolgot csinál. Ezek a 4-5 órás ugye komplex gamer játékokat fél-egy óra között megtanítják, és még ott maradnak 3-4 órát játszani. És akkor van YouTube-ben egy 5 órás videó a Fileklund űrszimulátoráról, a High Frontier negyedik edition.
Vagy a Space Corp-ról, a GMT-től, igen, azt hiszem, én azt néztem meg. Ilyet, nem néztem meg, de belenéztem a szabálymagyarázatba. Ez olyan, mint a szerepjátékok, hogy valaki neki áll és végignéz egy 6 órás sessiont. Van, akinek erre van igénye. Nekem biztos nincs, mert erre nincs időkeretem, de nekik is kell tartalom, nem csak az 1 perces videókra van szükség.
De azért azt láttam, hogy ha komplex játékot akar az ember megtanulni, akkor ők sokkal jobban magyarázzák el, mint egy Watch It Play-t. Szóval egy Watch It Play-t soha nem fog egy GMT játékot, vagy egy Pax Transhumanity-t elmagyarázni, vagy akár egy rútot. Szóval, hogyha Parakovács így mondani színen a nulláról indul, akkor csak gyorsan meg akartam említeni a másik végletet, a teljesen hardcore, nehéz elefántokat Edward Uhlerrel a vezény ülőszobában, a Heavy Cardboard. Szóval, hogyha valaki ilyen nagyon gamer cuccokat akar keresni, akkor szerintem azokat a videókat érdemes nézni. Én nagyon, nekem nagyon bejött az a fajta hozzáállás, hogy ők ezekhez a nehéz játékokhoz állnak.
Milyen szép, hogy van kínálat és van kereslet is, tehát van fogyasztói bázis, aki kapható arra, hogy végignézze, vagy belenézze, vagy foglalkozzon ezzel. Szép.
Hogy beszéltünk ideig videókról, meg podcastokról, de egyébként írásokat ti olvastok? Mert azon kívül, hogy van nekünk egy ilyenünk, külföldön is csomó, van például a Szenet nevű magazin, ami ugye a Szenet az egyik ilyen legősibb, talán egyiptomi társas játék. Ugyanúgy az Egyesült Királyságban nagyon komoly bázisa van már a Tabletop Gaming című magazinnak, olyan, mint egy havi megjelenésű nyomtatott print magazin. És nekem egyik személyes content creatorom az a Space Beef, Dan Turó nevű történész, akinek a saját blogján ír társasjáték bemutatókat. Vagy nem is, bocsánat, nem bemutatott, kritikákat. Tehát az ilyen ténylegi színházi kritikai értelemben nincsen pontszám, nincsen szabálybemutatás, hanem a kritikus, aki befogadta a játékélményt, ír róla egy ilyen nagyon cizelláltan, szabatosan megfogalmazott kritikát. Ilyennel nem nagyon találkozok egyébként máshol. Ennek a színában, hogy... Tehát már ilyen irodalmi szintre emelkedett blogbejegyzések vannak a Space Beef-nek az oldalán játékokról. És mégis el tudom dönteni azek alapján, hogy nekem kell az a játék, vagy sem.
Space?
Beef. B-I-F-F.
Az a helyzet, hogy én úgy vagyok vele, hogy játékról már nem nagyon olvasok cikkeket. Videókat megnézek, de inkább az a helyzet, hogy ha egy játékról van gyors információ kell, akkor a BGG komment mezője. Tehát az, hogy 9-esre értékeltem ezért, 8-asra értékeltem ezért, 5-ösre, 4-esre, 3-asra értékeltem ezért. Általában ezeket nézegetem meg. Játék, ha konkrétan kell egy játék, akkor megnézek róla egy videót, de jellemzően már csak a boltba hirtelen rá akarok nézni, akkor például ezeket nézem meg. Játék leírás cikkeket, persze hát ugye ilyen magazinosokat kötelezően elolvasom cikkíróként, de alapvetően inkább az ilyen egyéb tartalmak érdekelnek. Tehát nekem a kedvenc példám, és mindig ezt fogom felhozni, a társas naplójának a KS cikkjei. Tehát, hogy hogyan működik a KS, miről szól, mi a lényege, miről szól a FOMO, stb. Inkább az ilyeneket. Egyébként ezért is kezdtem bele a játékelméleti társasjátékos mechanikás cikkekbe ilyenbe, mert ha nekem ilyenre van igényem, akkor hát a másnak is.
Hú, ez nagyon izgalmas, meg ezt.
Írásait szoktam olvasni, Molnár László, aki régebb óta benne van a szakmában, ismerősen Csenket a neve. Nagyon hasonló ízlésünk van, ő nagy lennek nícia fan, és nagyon-nagyon jó összefüggéseket szokott észrevenni, úgyhogy ha Molnár László ír, akkor általában engem az érdekel.
Lackox, és neki egyébként ugye a BGG a felülete. Ezt elfelejtettem mondani, hogy a BGG nagyon-nagyon sok ember üzemeltet saját ilyen kis blogot, ahol megosztja a meglátásait, vagy a kritikáit. Ugye ez egy nagyon fontos különbség, hogy mi a kritika, a review meg a kritik. Most nem tudom magyarul ezt, hogy lehetne. A bemutató és a kritika között, igen, talán ez a jó kifejezés. A jemben is, a jemet akartam még megemlíteni, nekem egy kicsit ilyen skizofrén állapot, hogy vannak azok a cikkek, ahol van pontszám, meg vannak azok, ahol nincsenek. Hogy nincsen ilyen egységes szerkesztőségi álláspont például a jemben, hogy hogyan mutatunk be játékokat.
Hát ez belsősként el tudom mondani, hogy ez hogyan néz ki. Az a megállapodás, hogy úgy írod, ahogy akarod, csak értelmes legyen, tehát a lektorok, a korrektorok azt mondják, hogy igen, ez megjelenhet. Saruken, tehát a Bagó Dani, ő az, aki például most így pontoz, ő csinált is egyébként most egy saját blogot is, ahol megjelennek a jemes cikkei is. és ő például ugye pontoz. Én filóztam azon, hogy pontozzak, ne pontozzak, de az az igazság, hogy az utóbbi időig, amíg el nem kezdtem jobban, még szakmaibb szemmel nézegetni társas játékokat, nekem sose volt elég egy pontozáshoz egy játék. Most már az ilyen 1-2-ből már, 1-2 plusz megbeszéléssel már tudok értékelni egy játékot, és tudok neki adni egy pontszámot, de nem szeretek, tehát általában azért lássuk be egy cikkírónak az a történet, hogy ő játszik 2-3-at, extrém esetben 4-et egy játékkal, és utána csinál róla a cikket, utána ír, csinál róla a videót. A reviewerek többsége azért ez körülbelül erre van ideje. Tehát most gondolj bele egy olyan embernek, aki rengeteg játékról csinál review-t, nincs ideje arra, hogy játszon egy játékkal 10-15-öt, hogy igazán a mélységeit meglássa.
Megérkeztünk a legjobb témához, meg a legnehezebb kérdéshez a társasjáték tartalomgyártás kapcsán, hogy basszus, ez mennyi munka. Úristen, mennyi munka társasjátékról tartalmat előállítani. Meg kell érteni a szabályt, és játszanod kell a játékkal, nem egyet, nem kettőt, hanem annyit, hogy hogy legyen egy olyan játékélmény, meg ugye objektivitás, szubjektivitás. Szerintem egy társasjátékban mutató soha büdös életben nem lesz objektív. Ezt felejtsük el, az a szabály is ismertető. És ezt meg kéne valahogy ezt próbálom így a zászlomra is tűzni néha, hogy meg azért szeretem a Dentukot, mert ő is ja, a kedvencem az Aktuálról, egy, ő is egy ilyen színházi vonalról indult, mint Izoli, úgyhogy van ilyen szerepjáték a videóiban. Csinálta egy paródia videót az új Gloomhaven játék objektív bemutatójáról, nem tudom, láttátok-e?
Nem, sajnos, nem, még nem, csak megidézem.
Azt zseniális, mert ő pontosan egy paródián keresztül bemutatja, hogy miért nem lehet egy társasjáték bemutatóba bármilyen szinten objektivitást számon kérni. Na és egyrészt ez, másrészt, hogy ugye húha, mennyi munka van abban, hogy akkor most egy játékról tényleg bemutató szülesen, amit mondtál Józsi, csak arra jutott ez most eszembe, hogy az magában, hogy 2-3-szor játszol egy komolyabb játékon, az nagyon, az szerintem egy munkanap, de inkább 2. Igen. Önmagában. És főleg ugye a írók ezt így önkéntes alapon egyéb dolgaik mellett csinálják, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, aki...
Csak hogy szeretnék egy kicsit benfettesít infókat így közé tenni. Zoli, nektek mennyi egy videó, egy 10-15 perces videónak mennyi megcsinálása? Most a játékon kívül, tehát csak a megcsinálás, megvágás, editálás, stb.
Tehát, hogyha tehát nem veszük a teszteket, ami óriási különbségek persze, vannak, persze. Mert most a elveteményes között azért vannak dimenziók.
Csak a videó leforgatása, megcsinálása.
Sokféle tartalmat készítünk, hogyha egy játék bemutatóról van szó, az alapvetően minimum 2 különböző felvétel, mert külön veszem fel a szabályt, külön veszem fel magát a véleményezés részt. Hogy ez azért trükkös, mert általában, amikor szabályt veszek fel, akkor rászállok egy délőtt, és akkor felveszem 3-4 játék szabályát. Tehát, hogy felkészülök az adott játékokból, setupolom, átolvasom gyorsan a dolgokat, és felmondom gyorsan az adott szabályt. Tehát konkrétan, hogyha kiragadom ezt az egyet, akkor nem tűnik soknak, akkor nem igazán sok, hogyha csak az adott egy játék szabályát mondanám el délelőtt. Tehát akkor mert a munkaóráimban nem számít bele, amíg én elmegyek dolgozni, és miután hazajöttem dolgozni, de hivatalosan addig se otthon vagyok, és azt csinálom, amit szeretnék, hanem a BKV-n ülök, vagy autóban. Hogy igyekszem költséghatékonyá tenni, mint magát a vágási folyamatot is. Tehát egy csomószor én leülök vágni, vágok 3-4 órát, és akkor elkészül 2-3 tartalom. De ez is attól függ, hogy milyen komplex maga az anyag, vagy mennyire voltam jó flóban, mennyire éreztem magam jó a forgatás közben, mert van, amikor tele van hibával, és nagyon-nagyon-nagyon sokat kell vagdossak. Én alapvetően azokat szeretem. Mondjuk ez is változik, de alapvetően szeretem, amikor egyben történik a véleményezés része, és maximum képeket illeszgetek bele, és nincs szarrá vágva a teljes tartalom. Hát egy ilyen 3-4 óra videónként biztos. De ehhez ez csak az én részem, de ez még csatlakozik Réka, aki a képet készít, a szöveget ír hozzá, a linkeket becsatolgatja, akkor a különféle megjelenési felületeken, Facebookon, Instagramon konkrétan megjelenik maga a tartalom, tehát hogy ez komplex, és hogyha egy játékban gondolkodnánk, akkor nem éri meg, tehát nekünk fontos volt egy ilyen eljárási folyamatot beállítani, és hogy a költséghatékonyság szót fogom használni, ami fura, de hogy alapvetően ez a nekünk van egy ritmusunk, beálltunk egy bizonyos tartható, általunk tartható eljárásra, és az eljárást tartjuk hőfokon. Hogy van egy pici kis tesztelői csapatunk, aki tudom, hogy kire mit bízhatok, persze. És hogy milyen időeltolódással, akkor hányat játsszuk ketten, akkor most például a brassz játszások között vannak ilyen hetek, Tehát amikor gyorsan megtanultam, játszottunk a Rékával ketten. Utána a Gameclubos munkatársra játszottunk ketten. Aztán most játszottunk egyet négyen, aztán még várok fel egy picit, hogy majd hárman, aztán megint négyen játszok. Tehát hogy ez nagyon-nagyon függ az adott játéktól. Meg egyszer megkérdeztem az 504 kapcsán a Tom Fészelt, hogy 504 játék van, ez Friedman Freeze-nek egy kísérleti játék, a nagy dobozban a szanaszia kombózható játékszabályok alapján. És hogy megkérdezték, hogy mikor érzi letesztelve egy játékot. Mert nem játszotta azzal 504-t, az tuti. Tehát, hogy hogy alkothatna Friedman Freeze adott munkájáról teljes körű véleményt, hogyha nem játszott mind az 504 változattal, mert lehet, hogy a 397-dik, az aztán bal felrobban a fejed, és zseniális. És mondta, hogy amikor ő felelősséget teljes tudatában elégnek érzi. Tehát amikor azt mondja, enough. Tehát, hogy van véleményem, el tudok indulni az adott dologgal. És szerintem csatlakozom hozzád, Balázs, hogy nagyon nem mindegy, hogy alapvetően népszerűsítő bemutatót készítünk, vagy kritikát. Én nem nagyon szeretem a kritikai műfajt, és végképp nem nagyon rezgek, és ez is inkább rólam szól, a pontszámmal. Tehát, hogy gondolataim galaxisát, mint egy gombos tűfejben egy darab számba összpontosítom, az nekem annyira sekélyes, felszínes, annyira, mint amikor nőket osztályozok a kocsmában. Hát, ő ötös! Tehát nagyon-nagyon hosszasan tudnám sorolni, és podcast felütés lehetne 8 évadon keresztül, hogy miért nem szeretem, amikor végül egy ilyen számba torkollik. Végig én szoktam számot adni játékokra, tetszik a végig megközelítés, hogy most az adott pillanatban egy 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire játszanál vele? És általában az agyan átlag. Tehát nem, hogy hanyas vagy megközelítés, és akkor irányomok egy számot, és így minősítek, hogy hát Balázs, 4-5-öd. Az a linkelet, az egész, tehát baze! Tehát így nem. A végig én, hogy az általában ezzel a játékon nagyjából ennyire szeretek játszani. Tehát, tehát a Five Tribes-t én szerint véleményem szerint az nem egy 9-es játék, én 1-től 10-ig terjedő skálán nagyjából 9-es intenzitásra játszanám bármikor. Vannak azok a játékok, amikkel hát úgy erőfeszítette számomra, a Robinson Crusoe nem azért egyes, mert az egy szar, és ne játszátok, és idióta kretén barom állat, aki azért pénzt ad, és még nagyobb idióta, aki játszik vele. Hát hogy lehetett ezt az emberiségre elszabadítani? Nem. Én szuper szubjektív, Győri Zoltán, a Robinson Crusoe-val egyes minőségben szeretnék játszani, mert nem szívesen játszom, de nem nekem szól az adott játék. Nem az adott játék egyes, hanem az én intenzitásom a játék felé. Hogy ez szerintem nem annyira kikristályosodott sokaknak a végig. De nem játékot értékelek, hanem játék élményt, vagy hogy mennyire szeretnél vele játszani.
Egyébként azért kérdeztem, mert nekem is kb. 3-4 óra egy órás podcast, mert ugye fölvesszük, és azon kívül még egy kb. 2-3 óra, amíg megvágom. Ugye, és nekem csak a hangot kell megvágnom, és nekem egyszerűbb dolgom van, és csak így belegondolni, hogy basszus kulcs, igen, egy adás, 4 óra munka átlagban, ez azt jelenti, hogy én a tabletopba eddig 160 óra munkát raktam bele. Majdnem egy hét.
Yeah. Hát igen, amikor tanítottak nekem videóvágást egy képzés keretén belül, az volt az ilyen ökölszabály, hogy 1 perc hasznos anyag a videóban, ami ugye a végén ott van, 1 óra a munka. Az az ökölszabály, amire emlékszem. Tehát, hogyha nézel egy 15 perces videót, abban 150 óra munka legalább van, vágással, utómunkával, mindennel együtt.
15 óra.
15, egy nullával elnéztem, igen.
Azért duplán számoltam, hogy felvenni, amikor forgatnak, akkor is úgy számolnak, hogy 1 perc hasznos anyaghoz, vagy 2 perc hasznos anyaghoz 2 órányi forgatás kell. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye felállítják a setupot, tehát hogy az így, tehát videós anyagot csinálni, ha csak nem vagy nagyon-nagyon profi, és nincsenek, ez nekem tök érdekes újdonság volt, hogy már ilyen komoly folyamataitok vannak, amit mit játszunk nálad, gyakorlatilag gyártási terv van. Ha most ilyen ugye van, hogyha a gyártásvezetői szemmel néznék, az ugye egy külön szerep videós produkciókban a gyártásvezető, aki végig gondolja a logisztikáját, meg végigvezényi ezt a dolgot, hogy... És nagyon szimpatikus, mert gyakorlatilag ez más, ahogy te is mondtad, hogy már egyre többet foglalkoztak a mi játszunkkal, ez mutatja azt, hogy már tényleg profi szinten csináljátok. Valami azért a fejemben kell idáig, hogy hát igen, egy videó az egy munkafolyamat. És ugye ti felszereltétek ezeket. Megpárhuzamosítottátok, tehát több videóval foglalkoztuk egyszerre, mondjuk gondoltam volna, mert a játék dizájn is így működik, nem, hogy egyszerre több labdával zsonglőrködsz, és hol ezt veszed elő, hol erre nézel rá, hol arra nézel rá.
A streamelés is egyébként egy ilyen trükkös dolog, hogy ott folyamatosan kell tartani valamit.
Igen, hogy ha már beállunk az adatra, akkor hatékonyabb már többet. Tehát, hogy filmeket se kronológikusan vesznek fel, kivéve a visszatérőt, Tehát Alfonso Cuarón megőrítette a stábot, hogy ahogy a film megy, úgy megyünk, rohadtul nem költséghatékony, borzasztó, hogy egy csomószor voltam forgatáson, és a film végét vettük fel, aztán a közepéből egy picit, mert mind az adott helyszínen volt. Tehát konkrétan az adott helyszínen való befényelés, hangolás, beállás volt nagyon-nagyon költséges. Oké, és akkor már az adott helyszínen történjen forgatás. És aztán később ezt a vágószobában nyilván a forgatókönyv alapján összefűzik. Ennek egy ilyen szuper, szuper egyszerű változata a videónkban a szabály, illetve a nem szabály része. De például a Shut Up and Sit Down-nak is elképzelhető, hogy az adott helyszínen egyszerre többet felvesznek, mert az adott helyszínen való beállása körülményes. Az a nagy idő. Nem konkrétan a felvétel. És amikor voltam forgatáson, akkor mondták, hogy egy forgatási napnak a hasznos nyersanyaga, ami végül a nagy valószínűségű filmbe kerül, egy kötője másfél perc. Ami mi van?
Így van, tehát ilyen, így van.
Horror. Ne szórakozzunk. De azért nagyon jó másfél perc.
Igen. Néztem egy harcművész srác, két dolog jutott eszembe, egyrészt az Utója című film, amit egy snitbe csináltak meg, 80-valahány perc.
Isten.
Ötször vették föl, és a ötödik lett olyan jó, hogy azt mondták, hogy ez marad. A másik egy harcművész srác, aki kaszkadőr, és különböző filmekben szerepelt, sőt volt azt hiszem mellék vagy főszerepe is egy akciófilmben, meg nem mondom, YouTube-on láttam. És ő az, aki elemzett ilyen hosszú snitteket, és volt például, most tényleg nem emlékszem, hogy melyik film, nem az Ong Bak, de ugyanaz a srác játszott benne, aki az Ong Bak főszerepét játszotta. És köszönöm, igen, és van egy 5 perces vagy 6 perces ilyen mindenkit szétverek bunyóját, amit egybe vettek föl, és 10-szer felvették a jelenetet. Képzeld, ez a srác milyen szinten volt kikészülve, hogy folyamatosan verekedned kell 5-6 percen keresztül, hiába vagy harcművész, ezt nem bírod. És mondták, hogy a 7. felvétel, tehát 10-szer vették föl, mert nem tetszett nekik, és a 7. mondták azt, hogy mégiscsak jó, és a srác végigjellemezte, és megtalálta, hogy igen, valószínűleg ez volt az a jelenet, ami nem tetszett neki, és ezt akarta az egész, emiatt akart az egészet újra venni. Ez a legdurvább, hogy ilyen szinten nézegetik, úgyhogy iszonyat munka, iszonyat idő, és valóban a hasznos része, az főleg az ilyen vágásos, stb. Is megoldásoknál, borzasztó. Tehát nem véletlen van az, hogy hetekig, hónapokig forgatnak egy-két órás filmet.
Alapvetően például a mi munkásságunkkal kapcsolatban, amit játszunkkal kapcsolatban fontos tudni, hogy mennyiségi tartalomgyártás készül. Hogy nem az, hogy 2-3 hét eltolással készül egy nagyobb szabású, így ugye bemutatott, hanem alapvetően mi könyvtárat építünk. Tehát nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy nagyon sok magyar megjelenésről, hogyha valaki rákeres a neten, akkor valamilyen tartalom találkozhasson vele. Tehát mi az, hogy heti 6 videót, van, hogy heti 7 videót készítünk el, ez megkövetel bizonyos formai dolgokat.
Köszönjük szépen.
Igen, szerintem ez hogy mennyi munka a tartalomgyártási társaságban, akár csak megírni egy cikket, megcsinálni egy videót, megfelvenni és megvágni egy podcastot, ez talán ritkán. Ugye a fogyasztóként nem mindig gondolsz bele, és most mi azért tudunk erről beszélgetni, mert mi is benne vagyunk, úgymond. Ezért mondtam, hogy metaadás, ha már a metabró szóba került. Szóval, hogy ez valóban egy jó végszó, hogy hú, de sok munka ez. De megéri, nem?
Hát ha szeretted, akkor igen.
Én abszolút élvezem. Tehát nekem jó érzés az, hogy beszélgetünk, meghallgatnak minket. Tehát nekem igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt érdemes csinálni. Főleg az embernek időnként mondják, hogy köszönik szépen a munkásságát. Mert azért ez egy nagyon fontos dolog, a visszajelzések.
Kommentekben írjátok le, hogy ti miket hallgattok, olvastok, néztek. Tabletalk mellett, mert hogyha ide kommentetek, akkor gondolom azért ezt az adást meghallgattátok.
Igen, ugye fontos dolog, így napvégi információ, hogy van Discordja a társasjátéknak, úgyhogy lehet most már Discordon is mindenféle érdekességeket beszélgetni. Szerintem, nem tudom, Zolit még nem láttam ott, de azt tudom, hogy Balázs is ott van, meg én is ott vagyok. Lájkoljátok a Tabletalk Facebook oldalát, lájkoljátok a Mit Játszunk Facebook oldalát, lépjetek be a Mit Játszunk csoportba, és ha esetleg még nem vagytok tagok, érdemes. Nagyon jó kis beszélgetések vannak ott is. Úgyhogy köszönjük, Zoli, hogy itt voltál velünk.
Igen, nagyon jó volt újra. Minden jót, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Jó játékot!